A mi segítségünk és esti áhítatunk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Énekeljük testvéreim a 381. ének első 6 versét most, aztán a többi verseit majd a végén. A 381. ének így kezdődik: Jézus Krisztus, mi kegyelmes hadnagyunk. Imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, köszönjük, hogy hűségesen hordoztál minket ma is. Köszönjük, hogy a te színed előtt lehetünk itt most mindnyájan, hogy meghallgassuk azt, amit te üzensz nekünk. Áldunk azért, hogy van szavad hozzánk. Köszönjük, hogy a te beszédeddel ma is bármit el tudsz élni, és a te céljaid mindig szentek és jók. Add, hogy legyen fülünk a hallása, és legyen kész a mi szívünk feltétel nélkül engedelmeskedni neked. Legyen az e szavad vigasztalás, bátorítás, figyelmeztetés, tanács, add mindannyiunknak azt, amire szükségünk van. Olyan sok mindenre van nekünk szükségünk, és tudjuk, Urunk, hogy életünk igazi nagy kincseit csak tőled kaphatjuk ajándékba. Légy áldott azért, hogy Jézusra nézel és minket ajándékozol meg. Tartjuk a kezünket, és előre is köszönjük mindazt, amit ma este adsz nekünk. Amen. Isten igéjét a Krónikák második könyve 18. részének 4-től 17-ig terjedő verseiből olvasom. A Krónikák második könyve 18. részének 4. és következő verseiben így szól Isten igéje. Józsafát azonban ezt mondta Izrael királyának: kérdezd meg előbb az Úr igéjét. Izrael királya azért összegyűjtötte a prófétákat, 400 embert, és megkérdezte őket: elmenjünk-e harcolni a Rámót Gileádért, vagy letegyek róla? Ők így feleltek: vonulj föl, mert Isten a király kezébe adja azt. Józsafát azonban ezt mondta: nincs itt az Úrnak több profétája, hogy megkérdezhetnénk? Izrael királya így felelt neki: van még egy ember, aki által megkérdezhetjük az Urat, de én gyűlölöm őt, mert sohasem profétál nekem jót, hanem csak rosszat. Mikeás Imla fia az. Józsafát erre így szólt: ne mondjon ilyet a király. Ekkor Izrael királya odahívta egyik udvari emberét, és ezt mondta: siess Mikeásért, Imla fiáért. Izrael királya és Józsafát Júda királya ott ült, díszruhába öltözve, mindegyik a maga trónján. Ott ültek Samária kapu bejáratánál a téren, a proféták pedig mind ott profétáltak előttük. Cidkiáhu, Kenaána fia, vasszalvakat készített magának, és ezt mondta, így szól az Úr, ezekkel ökleled Arámot, amíg csak el nem pusztítod. A proféták pedig mindnyájan így profétáltak, vonulj föl Rámót Gileád ellen, és sikerrel jársz, az Úr a király kezébe adja azt. A követ pedig, aki elment, hogy elhívja Mikeást, így szólt hozzá. Nézd, a proféták egyhangulag jót ígérnek a királynak. Legyen azért a te beszéded is olyan, mint az övék, és ígérj jót. Mikeás azonban így felelt. Az élő Úrra esküszöm, hogy csak azt fogom mondani, amit Istenem mond. Amikor a királyhoz érkezett, a király megkérdezte tőle. Mikeás, elmenjünk-e harcolni Rámót Gileádért, vagy letegyek róla? Ő így felelt, vonuljatok föl, és járjatok szerencsével, a kezetekbe kerül. A király azonban ezt mondta neki. Hányszor eskesselek meg, hogy csak igazat mondj nekem az Úr nevében? Erre ő így felelt. Láttam egész Izraelt szétszóródva a hegyeken, mint egy nyájat, amelynek nincs pásztora. Az Úr pedig ezt mondta, nincs ezeknek gazdájuk. Térjen haza mindenki békével. Ekkor Izrael királya így szólt Jozafáthoz, ugye megmondtam neked, hogy nem profétál nekem jót, csak rosszat. Láttuk az előző alkalmakon, hogy Jozafát nehéz örökséget vett át az apjától, de az uralkodása elején Isten néhány csendes esztendővel ajándékozta meg. Az ő legfőbb törekvése első perctől kezdve az volt, hogy kereste az Urat, és nem imádta a bálványokat. Cselekedte is azt, amit Isten akarataként megértett, és tanította erre a népet. Egy kis csapatot szétküldött, mint aféle misszionáriusokat vagy evangélistákat újszövetségi szóval, hónuk alatt az Isten törvényével, és a Bibliára tanították a tudatlan népet. Isten áldása kísérte az ő uralkodását. Ma egy hete azonban láttuk, hogy a gonosz csapdát állított neki is, és gyakran azoknak, akik komolyan akarják venni Isten akaratát. A rokonságba került északi szomszédjával, a testvérnép királyával, Akhábbal. Láttuk, hogy Akháb házát megfertőzte a bálványtisztelet, pogány, vérengző, hatalmaskodó, kegyetlen felesége volt, és nagyon sokszor a feleség irányította a királyt is. A rokonság miatt Jozafát látogatása indult egyszer hozzá, nem is egyedül, hanem nagy sokasággal, hadinéppel, és ott egy nagy lakomán sok minden történt, ami olyan pogány, meg félpogány helyeken történni szokott. És a lakoma csúcsán a vendéglátó megkérdezte vendégét és újdonsült rokonát, hogy elmenne vele visszahódítani ezt a bizonyos Rámót Gileádot a szírektől, akik elvették tőle ezt a várost. És Jozafát nagy lelkendezve azonnal igent mond. Olvastuk azt a szörnyű mondatot, hogy ahova te mész, oda megyek én is, amit te csinálsz én is, amit a te katonáid, az én katonáim is. Itt hagytuk abba a múltkor. Innen folytassuk most, mert alig, hogy kimondta ezt Jozafát, valami rossz érzése támadt. Akikben Isten szent lelke van, akik egy kicsit is megtanulták már, mit jelent az az Úrra figyelni, azokban szent békétlenség lesz mindig, ha engedetlenek. Kívánom a testvéreknek, hogy így éljenek, hogy amikor engedetlenek vagyunk Istennek, azonnal jelez bennünk Isten szent lelke. Sokszor nem tudjuk az első percekben még, hogy mit csináltunk rosszul, de érezzük, hogy valami nincs rendjén. Nos, Jozafát is érezte, hogy valami nincs rendjén, És akkor jutott eszébe, hogy ő valamire igent mondott, anélkül, hogy megkérdezte volna, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Hiszen ő hozzászokott ahhoz, hogy Istentől függnek a döntései. Hogy hirtelenkedhette el most ilyen felelőtlenül ezt a fontos döntést? Hát ha már előtte nem kérdezte meg, akkor most gyorsan utána. Igaz, hogy egy kicsit eső után köpönyeg, de jobb későn, mint soha. Kérdezzük meg az Urat. Valószínűleg Akhábot meglepte ez a javaslat. Mit kell ezen kérdezni? Két király nagy egyetértésben elhatározott valamit, indulni kell a hadjáratba. De hát ha már ennyire kegyes ez a Jozafát, hát ám legyen. Nehogy azt gondolja, hogy itt a szomszéd várban nem vallásos a nép. Majd ő megmutatja neki. Összeszedte az összes udvari profétát, akiknek nem kellett a szájukba adni, hogy mit mondjanak, tudták ők maguktól is, mit akar hallani a király, és a hamis proféta mindig azt mondja, amit hallani akarnak tőle. Akkor fizetik meg jól. És kórusban elkezdték mondani, amit olvastunk, hogy vonulj föl, kezedbe adja Isten azt a várost. Józsafátnak gyanús volt ez a nagy egyhangúság, meg ez a nagy harci kedv, amelyik ott pillanatok alatt támadt. Gyanús volt neki, hogy különösen azoknak van harci kedvük, akik nem is biztos, hogy el fognak menni a harcba. Ezek csak küldik a többit. És honnan tudják ezek ilyen gyorsan, hogy mit akar az Úr? Kérdezte ezek közül valaki az élő Istent? Megint csak Isten szent lelke szokta jelezni azt, hogyha hamisan cseng valami. Isten nevében nagyon sok hazugságot és féligasságot mondtak már, és mondanak ma is, testvérek. Akiben Isten szent lelke van, az ismeri a jó pásztor hangját. Jézus a János 10-ben pontosan és részletesen beszél erről, amikor a maga juhait kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegent azonban nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik. Akik a jó pásztor juhai, azok ismerik a hangját, és nem tévesztik össze idegenek hangjával. Józsafát is megérezte, hogy itt valami nincs rendjén. És akkor feltesz egy már-már udvariatlan és erőszakoskodó kérdést, hogy nincs itt még valaki az Úr profétája? Úgy tűnik, hogy Akháb nem értette meg ezt a hangsúlyt, hanem dühösen válaszol, hogy van még egy valaki, aki szokott profétálni, de ezt jobb, ha nem kérdezzük meg. Gyűlölöm őt, mert ő mindig a rosszat mond nekem. Nem ugyanaz a hang ez, amit Heródes mondott keresztelő Jánosról? Gyűlölöm őt, mert nyilvánosan házasságtörőnek nevezett, mivel hogy házasságtörő volt. Dávid nem gyűlölte Nátánt, amiért keményen rámutatott a bűneire, hanem igazat adott Istennek, és megalázta magát. Az akháboknak azonban nincs fülük a hallása. Az akhábok nem azt akarják hallani a profétától, hogy mit mond az Úr, hanem azt, amit ők már előre az Úr nélkül elhatároztak. És ezek az udvari lebzselő proféták hozzá is szoktatták Akhábot ahhoz, hogy ez működik, és amikor az egyetlen igazi megszólalt, akkor ő volt a fekete bárány. Gyűlölöm őt, mert ő rosszat jövendől. Mit mond erre az Isten káromló mondatra Józsafát? Azt mondja, hogy ne beszéljen így a király. Nagyon elgondolkoztató ez a mondat és ez a magatartás. Azonnal érzi, hogy itt valami Isten gyalázás történik, és mégsem mer egyértelműen odaállni a testvér mellé, Mikeás mellé. Elvégre diplomáciai vizitben van. Itt nem lehet akármit mondani, itt le kell reszelni a szögleteket, itt elfogadhatóan kell csomagolni, amit ő gondol, tiltakozik azért, mert valami szörnyűségnek tanulja, de nem úgy tiltakozik, mint ahogy Isten emberének kellene. Egyértelműen, bátran, vállalva ezért a presztízs veszteséget is. Ne beszéljen így a király. No, aztán odahivatják Mikeást, és nagyon érdekes a folytatás is, amint láttuk, mert a követ előre tájékoztatja a prófétát. Azt mondja, nézd. Ugye, érteni szokták sokan az ilyen bevezetőt. Figyeljen egy kicsit, és akkor kigombol valaki néhány gombot, és kotorálsz a zsebébe valami után. Világos, hogy mi következik. Nézd. A proféták egyöntetűen jót jövendőltek. Mondjad te is most azt a királynak. Csak hogy az igaz profétákat nem lehet megvásárolni. Mikeás azt mondja, hogy csak azt fogom mondani, amit az Úr számba ad. Annál inkább csodálkozhatunk azon, hogy amikor megérkezik, ő is ezt mondja, hogy vonulj föl a város ellen, mert Isten a király kezébe adja azt. Nehéz feladat a Biblia magyarázóknak megindokolni, hogy miért kezdte ezzel Mikeás. Két feltételezés az, amit leginkább elfogadhatunk. Az egyik az, hogy van ennek a kijelentésnek gunyoros éle. Ugyanolyan gunyoros, mint amikor Illés a Kármel-hegyen a Baál profétákat biztatta, hogy kiabáljatok hangosan, hát ha egy kicsit nagyot hallat istenetek, vagy félment, vagy alszik, és azért nem hallja az imádságot. Ez nyilvánvaló gúnyolódás volt. Lehet, hogy Mikeás is azzal kezdte, hogy elmondta azt, amit a kórus zengedezett előtte, vonulj föl szépen, az Úr a kezébe adja a királynak. Ugye ezt hallottad eddig ezektől. Lehet ennek ilyen hangsúlya is. Vagy lehetséges az is, mert néhányan tapasztaltunk már ilyet, hogy meggyengült Mikeás. Talán átfutott rajta az, hogy érdemes vajon az árral szembe úszni. Nem hiába való ilyen hangos kórussal szembe egyedül képviselni az igazságot? Gondoljuk el, hogy 400 ember, az azt jelenti, hogyha itt a földszint zsúfolásig megtelik. 400 hamis proféta mondja, ez az egyik még szemléltetés is tart, vasból szarvakat készít, és azt mondja, hogy így öklelet föl az ellenséget, és ráadásul van képük Istenre hivatkozni. Ezt mondja az Úr. Most ezekkel szemben jöjjön ő, aki eddig is mindig ünneprontó volt, mert azt mondta, amit Isten üzen. És mondja ő is azt. Mindegy, hogy miért, ezt most mi nem tudjuk megfejteni, de Isten olyan kegyelmes, hogy nem engedi, hogy benne maradjon Mikeásban az igaz ige, hanem éppen Akhábot biztatja föl, és ő mondja azt, hogy hányszor eskesselek meg, hogy csak azt mond, amit az Úr bízott rád. Mikeás megbátorodik ettől, és akkor mondja ezt a szomorú prófétai látomást. Látom az én népemet, mint egy szétszóródott nyájat a hegyeken, amely nyájnak nincs pásztora. Szétszóródott nyáj. A vereség után menekülő sereghez szokott ez hasonlítani, illetve az hasonlít ehhez. Ezek szerint vereség vár arra, aki Rámot Gileád ellen felmegy. Mit mondanak erre a királyok? Olyan szemléletesen írja le a Szentírás, hogy szinte magunk előtt látjuk. Samária főterén, ott ül a két király, két odacipelt trónus félén, díszruhájukban. És így kérdezik a profétákat, hogy mondjátok meg, mit üzen nekünk az Úr. Vajon ez a külső is már nem szomorú árulkodója annak a belső magatartásnak, ami bennük lehetett? Így kell az Istent megkérdezni? Pöffeszkedve? trónon feszítve, díszruhában, nem sokkal inkább térden állva, zsákruhában. Ha valóban azért kérdezik, hogy amit mond az Úr, azt csinálják. De kinek jut ez itt eszébe? Ki teszi azt, amit az Úr végül is üzent? Ki cselekszik annak megfelelően, amit az egyetlen igaz proféta, akinek a szájába valóban az élő Isten adta az üzenetet, mondott az ő megmentésükre? Senki. Akháb életében utoljára hallott most igét. Most még megtérhetett volna. Ebben a csatában ott maradt, elesett, meghalt. Órák, napok választják el a halálától. De aki pöffeszkedik az élő Istennel szembe, aki nélküle is tudja, hogy ő mit akar, és aki akkor is azt csinálja, amit ő akar, miután Isten akaratát megtudta, és kiderült, hogy az más, az halálra ítélte magát. Miközben Isten szeretetének a csodálatos jelenete ez, hogy még az ilyeneknek is üzen igét, még ezek után is küld oda egy igazi profétát, még a hamis proféták is hallhatják az igazi, hiteles igét, ilyen nagy az ő szeretete. Ezzel egyidejűleg nagyon szomorú és tragikus jelenet is ez. Még meg lehetne térni. Még meg lehetne menteni emberek életét, családok épségét, elkerülhető lenne a gyász, a vérveszteség, amit olyan idegen tudnak mondani emberek. Még elkerülhető lenne a gyalázat, a verség és annak a következményei. De kit érdekel őszintén, hogy mit mond az Úr? Itt mindenki eldöntötte már magában, hogy mit fog csinálni. Jó, kérdezzük meg, ha már valaki ennyire ragaszkodik hozzá, ez is hozzátartozik a protokollhoz, hogy a vendég kívánságát teljesítjük, legyünk túl rajta minél előbb, lehet érezni Akháb egész magatartásán az idegességet, a nyugtalanságot, a bosszúságot. Azt mondja a követnek is, hogy siess hamar és hozd ide gyorsan, Mikeást, legyünk túl rajta, aztán úgyis azt csináljuk, amit már elhatároztunk. Testvérek, mennyire engedjük mi, hogy befolyásoljon minket Isten az ő igéjével. Ezért volt szó két vasárnappal ezelőtt arról, hogy hogyan jövünk mi Isten tiszteletre. Más az, ha valaki csak a templomba jön, aztán letudja, és teljesen mindegy, hogy ott mit akart neki Isten mondani, ő úgy megy vissza, ahogy odajött, láttuk az igéből. Ennél egy fokkal több, hogyha ő az Isten tiszteleten akar részt venni, de az igazi az, hogy az élő Isten szavát akarja hallani azért, hogy azt azonnal teljesítse is. Vagyis azért jön oda, hogy változzék. Láttuk, hogy ez a célja az Isten tiszteletnek. És Isten nagy szeretetének, kegyelmének a jele, hogy az ő beszédével, szavával formálni akar minket. Megerősíteni a terhekhez, eligazítani a tanácstalanságunkban, feloldozni a bűn agyonnyomasztó terhe alól. Ott van-e bennünk ez a nagyon tudatos igény minden alkalommal frissen, amikor kezünkbe vesszük a Szentírást, amikor néhányan összejövünk beszélgetni az igéről, vagy amikor eljövünk ide, ige hirdetést hallgatni. Ez vezete bennünket, hogy szólj, Uram, mert én azt akarom csinálni, ha akármit mondasz is. Ennek itt Samária főterén hírhamva sincs. Hadd mondják el a hamis proféták, nem baj, hadd mondja az igaz proféta is, mondjon, amit akar, mi úgysem azt csináljuk. Vajon nem kísérte minket is az, amit az első főnököm 3 éves unokájától olyan sokszor hallottam, nagypapa, mondd meg, hogy te mit akarsz, és akkor én azt csinálom, amit én akarok. Vajon nem ez a gyerekes, de mégis Isten ellen lázadó indulat az okaja annak, hogy sokszor aztán nem is értjük meg, hogy mit üzen az Úr. Nincs fülünk annak a meghallására. Isten könyörüljön rajtunk, hogy minden ezzel kapcsolatos bűnünkből kiszabaduljunk, mert ha valaki úgy hallgatja, hogy szólj Uram, és én teszem, akkor csodák sorozata az élete. Akkor változik, tisztul, alakul, Isten használja, áldásával kíséri, egyébként pedig csak a bűneit szaporítja. Mert az így visszapattant, visszautasított igék csak vádolni fogják az embert. Akháb tehát egyáltalán nem is akarta meghallani, nem is hallotta meg Isten szavát, de Józsafát. Hát neki azért kellett volna, hogy legyen füle a hallása. Hogy lehetett ő is lelkileg ennyire süketté? Tulajdonképpen mindenek előtt kellett volna kérdeznie az Urat. Ez elmaradt. Elhamarkodta, különleges helyzet volt a számára. Könnyelműen igent mondott. Utána azonnal eszébe jut, hogy jaj, hát mégis mit mond az Úr? Kérdezzük meg. Ez volt az első lehetőség, hogy visszafordulhatott volna. A második az volt, amikor gyanúsan csengett neki a hamis proféták kórusa, és azt mondta, hogy nincs valaki még az Úr profétája, aki valóban azt mondaná. Még itt is visszafordulhatott volna. Akkor meg végképp megfordulhatott volna, amikor Mikeás ajkáról hallja a megdöbbentő proféciát, hogy szétszóródott nyájhoz lesz hasonló a nép. Hát ezt nem akarhatja egy király és egy hadvezér. Ehhez már nagy bátorság kell, hogy valaki később, így elkésve megforduljon, de nem lehetetlen, testvérek. Voltam tanulja néhány alkalommal, hogy hívő emberek engedetlenné váltak, de Isten kegyelme utánuk nyúlt, és amikor elhangzott az őket kiigazító ige, akkor igazat adtak Istennek. Ez már sokkal nehezebb, mert azzal kell kezdeni, hogy vétkeztem, elrontottam, tévedtem. Meg azzal kell folytatni, hogy most meg lesz róla a véleményük másoknak. Mit szól Akháb? Megszegi a szavát. Hát most egyeztek meg, hogy együtt mennek. Most meg visszakozik. És mindenféle csúnyát mondanak ilyenkor. Persze, mert ezek a kegyesek. Merjük-e vállalni, ha már az elején nem voltunk éberek. Isten ad alkalmat. Józsafátnak 3 alkalmat adott még. Nem volt bátorsága. Nagyon kell ám a bátorság az engedelmes keresztény élethez. Ez a mai ige több ponton is rámutat arra, hogy nem volt bátorsága Józsafátnak. Úgyhogy ezekkel a kérdésekkel hadd fejezzem be ma este. Van-e nekünk bátorságunk már mindenek előtt megkérdezni az Urat, akkor, amikor ez senkinek nem jut még eszébe? A múltkor volt az, hogy valahova meghívtak, valamit meg kellett tanácskozni, és nagy lelkesen neki kezdett a társaság, és egy valaki csöndesen, de nagyon határozottan megkérdezte, hogy nem kellene mindenek előtt bölcsességet kérnünk Istentől? Ki a maga hite vagy hitetlensége szerint zavarba jött, vagy nem jött zavarba, minden esetre, akik ott hívők voltunk, őszinte komoly imádsággal borultunk Isten elé. Bizonyos vagyok benne, hogy ha nem így kezdjük el, egész másként ment volna végbe az a nagy tanácskozás, és az eredménye is másként lett volna. Ez nem formális dolog. Hát az imádkozó hívő tudja, hogy honnan lenne bölcsessége, ha nem kéri. És amikor egy különösen nehéz kérdés előtt áll, micsoda kiváltság, hogy azt mondhatja, hogy Uram, adjál nekem most is felülről való bölcsességet. Én magamtól csak elrontani szoktam a dolgaimat. Hát ez lényegileg hozzátartozik a hívő hétköznapjaihoz. Van-e bátorságunk mindenek előtt? Akkor is, ha az nem illik bele a képbe, mint ott a nagy lakmározásba és dínom-dánomba, furcsa lett volna, hogyha Józsafát azt mondja, hogy hoppá, most álljon meg minden, kérdezzük meg az Urat. Na de furcsa vagy, nem furcsa? Ha ő neki az fontos, ha ő anélkül nem tud, nem mer és nem akar dönteni, hát akkor vállalja ezt. De ahogy a múltkor mondta egy gimnazista fiú, egyedül ez olyan ciki. Ciki bizony. Mikéásnak is az volt. Meg ma is az. Van-e bátorságunk így is vállalni? Aztán van-e bátorságunk ahhoz, hogyha nem voltunk idejében éberek, és eltévesztettünk valamit, de Isten figyelmeztet rá, visszafordulunk. Fölismertük, hogy nem jó irányba haladunk, hát akkor ne menjünk tovább. Józsafát itt ment tovább, és a végén elment Akhábbal ebbe a végzetes csatába. Isten különös kegyelme volt, hogy őt nem lőtték agyon, pedig őt vették célba. Akháb azonban ott maradt, meg sokan ott maradtak. De van-e bátorságunk visszafordulni, vállalva a szégyent is, késve is jobb engedelmeskedni, mint engedetlennek maradni. Aztán van-e bátorságunk egyedül is vállalni az igazságot? Ha Isten adott annyi világosságot, hogy látjuk azt, hogy ez itt nem jó, amerre most menni akarnak, emelre kellene. Ezek nem tiszta eszközök, ehhez mi ne nyúljunk. De ott nagy az egyöntetűség, mint ahogy itt a hamis profétáknál. Van-e bátorságunk szeretettel, nem kioktatóan, szeretettel, de határozottan képviselni az ige igazságát? Aztán van-e bátorságunk odaállni azok mellé, akik merik képviselni? Lásd Józsafát. Mikeás merte képviselni, meg is volt róla a véleménye Akhábnak, és most Józsafát úgy akarja kifejezni a Mikeás iránti szimpátiáját, hogy azért meg ne bántsa Akhábot. Ez általában nem megy. El kell dönteni, hogy hova áll az ember. Így ugra-bugrálni a két ellenfél között nem lehet. Van-e bátorságunk odaállni az Isten sokat szidott népe mellé? Azok mellé, akik azt mondják, hogy a Szentírást így, ahogy van, igaznak tartják, Isten igéjének. Ez ma nem népszerű, egyházi körökben sem. Akik azt mondják, hogy Isten kijelentett akarata ma is időszerű és érvényes. A házassága, a szerelemre, a nemi életre, a pénzzel való bánása, a pozíciókba való törekvésre, a gyereknevelésre, mindenre vonatkozóan érvényes ma is. És így tovább sorolhatnám. Oda merünk-e állni melléjük? És ha őket szidják, vállaljuk-e, hogy minket is szidjanak velük együtt? Mert szint vallunk. Ó, de sok sumákolást szégyelnek a hívők utólag, amikor nem volt bátorságuk odaállni az Isten népe mellé. Mózesről olvassuk ezt a gyönyörű mondatot a zsidókhoz írt levélben. Inkább választotta az Isten népével való együtt nyomorgást, Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartva a Krisztus gyalázatát. Mert úgy ment, mint aki látta a láthatatlant. Mit választunk mi inkább? És aztán van-e bátorságunk komolyan venni az igét, ha az egyszer ilyen világosan elhangzott, mint ahogy itt Mikeás mondta? Mert Józsafát nem vette komolyan. Azt olvassuk néhány verssel később, hogy Józsafát és Akháb pedig elindultak a hadba. Mintha mi se történt volna. Akkor minek kérdezték meg Mikeást? Mert nem az Urat akarták hallani. Vagy mert nem volt bátorságuk engedelmeskedni neki. Testvérek, mi egyre pogányabb világban élünk, ahol egyre nehezebb lesz ragaszkodni Isten kijelentett akaratához. Egyre inkább különcnek tűnik az, aki engedelmes akar lenni. Egyre több oldalról halljuk ezt, hogy nézd, mindenki ezt mondja. Mondjad te is ezt. És akkor jönnek a nagy indokok a békesség kedvéért, a szeretet jegyében, a türelem jelszavával, és minden lehetséges, csak azzal szemben türelmetlen a világ, aki Isten akaratát konzekvensen, következetesen cselekedni akarja. Ő legyen türelmes mindenkihez, és fogadja el azt, hogy vele szemben türelmetlenek. Ilyen a világ. Ez ellen nem háborognunk kell, hanem egymást erősíteni abban, hogy maradjunk így is engedelmesek. Egyre inkább elmossák, összemossák a dolgokat, elmosódnak a határok, Egyre természetesebb lesz az, hogy azt mondjuk, ami népszerű, amit hallani akarnak. Magától értetődő, hogy Istentől függetlenül szervezi meg az életét mindenki. És ó, de sokféle vonatkozásban el lehet mondani, amit itt Mikeás ebben a látomásban látott, nincs ezeknek gazdájuk. Ki a gazdája ennek az országnak, a mi népünknek, az egyháznak, az életünknek, a gyerekeinknek, az ifjúságnak, az öregjeinknek? Ó, de sokféle módon tapasztaljuk, hogy nincs ezeknek gazdájuk. Pedig van gazdája ennek a világnak, csak aki tőle függetlenül akar élni, az nélküle marad, és abból ez lesz. Azt szeretném javasolni, mivel ezen a héten több felé, több estén összejönnek a keresztjének imádkozni, és mivel így szólított meg most minket Isten igéje, hogy maradjunk egy néhány percig csendben, és most nem hangosan, hanem mindenki magában, de ugyanazokért a dolgokért imádkozzunk. Szeretnék néhány ima témát megjelölni, vigyük Isten elé ezeket ennek az igének az alapján. Mindenek előtt szálljunk le a magunk királyi trónjáról, és bűnvallással kezdjük a csöndes imádságunkat. Valljuk meg Istennek bűnbánattal, hogy sok látszat és képmutatás van a mi életünkben is. Valljuk meg bűnbánattal, hogy sokszor nem tettük azt, amiről pedig tudtuk, hogy az az ő akarata. Hogy sokszor engedelmeskednünk kellett volna, és csak az időt húztuk azzal, hogy kérdeztük őt. Nagyon jól tudtuk, hogy mit kellett volna tennünk, de nem tettük. Valljuk meg ezt bűnbánattal. Valljuk meg bűnbánattal, hogy sokszor szégyeltük Krisztust és az ő evangéliumát. Nem vállaltuk az övéit, az ő népét. Sokszor megalkuttunk, mondván, hogy a többség így csinálja. Adjunk hálát azért, hogy Isten ennek ellenére még mindig beszél hozzánk. Köszönjük meg, hogy kezünkben lehet az ő írott igéje. Adjunk hálát azért, hogy hangzik az ige hirdetés, és vannak olyan testvéreink, akiktől sokszor kaptunk már világos igei segítséget. Könyörögjünk azért, hogy adjon nekünk Isten éberséget és bátorságot, ahhoz, hogy idejében kérdezzük őt, ahhoz, hogyha ezt mégis elvétettük, legyen erünk menet közben is visszafordulni a rossz irányból, és feltétlenül tenni azt, amit ő mond. Könyörögjünk azért, hogy terjedjen az evangélium ezen a földön, hogy sokan térjenek meg azok közül, akik hallják, hogy valóban legyen meg Isten akarata a földön, úgy, mint a mennyben. És könyörögjünk azokért külön is, akiknek szenvedniük kell, és ezt vállalják Jézusért és az evangéliumért. És végül könyörögjünk azért a sok nyomorúságért, ami itt van körülöttünk. Könyörögjünk a mi szétszóródott népünkért, népünknek a jövőjéért. Könyörögjünk, hogy adjon Isten olyan vezetőket ennek a népnek, akik gazdái a rájuk bízottaknak, és akik hallgatnak az Úrra. Kérjük ezt azzal a bizonyossággal, hogy Istennek minden lehetséges, az is, ami az embereknél lehetetlen. Köszönjük, Atyánk, hogy Te hallottad a mi imádságunkat, és amit a Te akaratod szerint kértünk, azt megadod nekünk. Kérünk, hogy taníts mindnyájunkat a Te akaratodat teljesítenünk, mert Te vagy Istenünk. És a Te jó lelked vezéreljen minket az egyenes földön. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szeretném kérni a testvéreket, hogy folytassuk otthon is ezt az imádságot, mert sokkal sötétebb a helyzet, mint ahogy azt néha gondoljuk. Ez az összemosás, ami ott Akháb idejében volt, nagyon modern dolog, és ma fokozottan így van. Ugye egy ateista szellemű politikai pártnak van vallásos tagozata. Egy magát keresztjénnek nevező iskolában a föld anya tiszteletére tanítják a gyerekeket. És ennek megvan a maga ceremóniája, liturgiája is. Egy protestáns templomba a nemzetközi hírű tervező pogány szimbólumokat tervez, mégpedig nagy méretűeket, szinte uralják a teret. Összehívják a világ vallásos vezetőit imádkozni, és ott a tűzimádókkal és az ázsiai szellem démonimádókkal együtt imádkoznak magukat keresztjénnek valló emberek. Kérdezem, hogy kihez? Ki kihez imádkozik, vagy hogy van ez? És akkor ez valami óriási eredmény, hogy mi együtt imádkoztunk. Egy teljesen felszínes és képmutató úgynevezett ökumenizmus jegyében összejövünk és úgy teszünk, mintha egyek lennénk. És a színfalak mögött nem mondom, hogy mi folyik. Ezeket le kell leplezni, ezeket a képmutatásokat. Isten minket nem ilyenre hív. És jó lenne ezt az egyértelmű mikeási szemléletet és magatartást elkérnünk Istentől. A szeretet jegyében ez nagyon fontos. De más a szeretet, és más az, hogy közösséget vállalok valakivel. Én nagyon szeretem itt a környező üzletekben az összes eladót. De nagyon meggondolnám, hogy kit választanék üzlettársnak. Az más. Nem szabad, hogy megejtsen minket a szeretetnek és a békességre való törekvésnek a hazug értelmezése, hanem azt helyesen kell értelmeznünk. Bocsánat a függelékért, de Isten minket ma nagyon a felelősségünknél fogott meg. Befejezésül pedig énekeljük a megmaradt három verset a 381. énekből, a 381. ének 7. és következő verseit. Ne hagyj kérünk, egyetlen egy Jézusunk. Maga pedig a békességnek ura, adjon néktek mindig, minden körülmények közt békességet. Az Úr legyen veletek. Amen.